üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Smart Tax megoldások, egyszerű, automatizált válaszok adózási kérdésekre. A műsor támogatója a PwC Magyarország.
7 perccel ezelőtt elkezdődött a kereskedés a budapesti értéktőzsdén, és itt van a telefononál túlsó végén Beke Károly, a portfólió elemzője. Szervusz Karcsi, jó reggelt, jó napot kívánok! Hogy kezdett ma a bét?
Szia, üdvözlöm a kedves hallgatókat! Nincs jó hírem a magyar részvénypiacsal kapcsolatban, azt már megszokhattuk az elmúlt napokban, hogy a forint piacán erősen negatív a hangulat, de úgy tűnik, hogy ez egyre inkább kezd begyűrűzni a részvénypiacra is. A Bux Index 1,2%-os gyengüléssel kezdte a napot, így néhány perccel a nyitás után, és ez elsősorban az OTP papírjainak köszönhető, a bankpapírok 2,4%-os esésben vannak, így 16.505 forinton állnak most. A Richter árfolyama 8.460 forint, ez 0,65%-kal marad el tegnap délutáni záró árfolyamtól. A Magyar Telekom minimális erősödésben van 431 forint 50 filléren, és a MOL is kicsit javítani tudott, 0,25%-kal 2436 forintra kapaszkodott fel.
Említetted a forint árfolyamát, szerintem mindenkit ez tart izgalomban már tegnap óta. Ugye múlt héten két lépésben is összesen 70 bázisponttal emelte az irányadó kamatot az MNB. Mi miatt nem volt elég ez a lépés egyáltalán? Mire van még szükség?
Ugye most azt látjuk, és nem csak a forint példáján, hanem a lengyel zloty példáján is, hogy akár a jelentős jegybanki kamatemelések sem biztos, hogy megváltást hoznak a devizapiacon. Az elmúlt hetekben a zloty még nagyobb mértékben is gyengült, mint a forint, pedig a november elején a lengyel jegybank is 0,75%-kal, tehát 75 bázisponttal emelte meg az alapkamatot. Egyszerre több dolog az, ami sújtja a forintot és a régiós devizákat. Egyrészt a dollár erősödése, ami részben a Fed megkezdett szigorításának, illetve a közelgő kamatemelési várakozásoknak köszönhető. Másrészt a befektetők fókuszába került egy picit Kelet-Közép-Európa az elmúlt napokban. Egyrészt a régiós devizák gyengülése és a magas infláció miatt, másrészt egyre többen látják azt, hogy romlanak a régiós gazdaságok fundamentumai. Ugye Magyarországon is hosszú idő után először lehet ismét úgynevezett ikerdeficit, tehát hiány a folyófizetési mérlekben, de hasonló a helyzet Lengyelországban is, egyre magasabb a külkereskedelmi mérlek hiánya, és ezen az energiaválság, illetve az energiaárak elszállása csak rontani fog, és úgy tűnik, hogy ez a deviza árfolyamokban csapódik le.
Hát ugye kormányzati tényezők is azt mondják, hogy Közép-Kelet-Európa gazdasága kiemelkedő még az unión belül is, és itt a visszapattanás is a koronavírus után, minthogyha jobban ment volna, ezek szerint mégse?
Ugye a gazdasági növekedéssel továbbra sincs problémánk, tehát ez a visszapattanás, ez továbbra is megvan, ez az európai átlagnál nagyobb visszapattanási lendület, ez továbbra is megvan. Úgy tűnik, hogy az elmúlt időszakban inkább a pénzügyi egyensúlyi mutatóink romlottak, nekünk is, és a régió többi országának is, és ez csapódik most az árfolyamokban. Egy picit olyan az elmúlt napokban, mint hogyha ha a befektetők most kezdenének rájönni arra, hogy Kelet-Közép-Európa továbbra is a feltörekvő piac tagja. Az elmúlt években egy viszonylag nyugodt hangulat jellemezte a régiót, már-már fejlett országként kezeltek minket a piacon, és úgy tűnik, hogy most egy picit fájdalmas ez a felébredés számunkra.
Hozzájárulhat-e a forint árfolyamához a kormányzat működése már, mint az a pénzkiáramlás, ami ebben a hónapban elindult, ugye a nyugdíjprémiummal, folytatódik ugye a 25 év alattiak SZIA mentességével, a 13. havi nyugdíj visszaépítésével, valamint ugye a családosoknak az SZIA visszatérítésével.
Ezek a tényezők ugye az inflációt fokozzák, tehát miközben a világban van egy alapvetően magas globális inflációs környezet, közben megjelennek ilyen kockázati tényezők Magyarországon, amelyek tovább fokozzák az inflációs nyomást, és ez semmiképpen sem jó hír. ugye a következő hónapokban valóban jelentős vagyontranszfer fog végbe menni az államtól a háztartások felé, és ez élénkítheti a fogyasztást, illetve akár nagyobb áremelésre ösztönözheti a kereskedőket és a szolgáltatókat. Így fennáll annak a veszélye, hogy az októberi 6,5%-os inflációs ráta után akár hosszabb távon is egy hasonlóan magas szinten ragad be a magyar áremelkedés.
Elképzelhető, hogy ez a 6,5% még tovább növekszik?
Jelentős emelkedésre most nem számítanak a szakértők. Ugye a legtöbben azt gondolják, hogy novemberben fog majd tetőzni az infláció valahol 7% felett. Legutóbb a Magyar Nemzeti Bank is elismerte azt, hogy 7% feletti inflációs rátára számítanak. De utána azt gondolják a szakemberek, hogy lassú csökkenés jöhet. Kérdés, hogy a globális energiaárak emelkedése, a forint árfolyama az importált infláción keresztül, illetve az említett kormányzati intézkedésekből fakadó kockázatok ezt hogyan befolyásolják majd, mennyire lesz tartós az infláció magasan ragadása vagy stagnálása.
Ugye a következő jegybanki lépés az csütörtökre várható. Mire számítasz?
A jelenlegi forint árfolyamot elnézve meglepő lenne, hogyha csütörtökön nem emelné ismét az egyhetes betét irányadó kamatát az MNB, és ez további forint gyengülést hozna valószínűleg, hogyha nem történne meg ez az emelés. Tehát alapesetben arra számítunk, hogy csütörtökön tovább emelkedik majd az irányadó kamata jelenlegi 2,5%-ról. Ennek az emelésnek a mértéke lesz kérdéses. Kérdés az, hogy a jegybank továbbra is viszonylag kisebb 30-40 bázispontos lépésekkel szándékozik emelni az irányadó kamatot, és hetente folyamatosan feljebb és feljebb tornászni azt, vagy akár a 370-es euró forint árfolyamot elnézve hajlandó egy nagyobb demonstratív lépés, ami akár meglepheti a piacot, és a forintot egy picit erősödésbe fordíthatja.
Feljebb is van a 370 fölött?
Hát mindig van feljebb, tehát azt sosem tudhatjuk, hogy hol lesz a teteje. Ugye az elmúlt órákban azt látjuk, hogy egyelőre 370-es szinttől nem tud eltávolodni a forint, sőt ma reggel is inkább a gyengülés felé mozdul, igaz, hogy ennek mértéke egyelőre minimális 0,1%-os, de elnézve azt, hogy a 370-es szint alá nem tudtunk visszakapaszkodni, így rövid távon továbbra is inkább a forint gyengülés esélye nagyobb. Most egyébként 370 forint 60 fillért kell adni 4 euróért nagyjából.
Köszönöm szépen, negyed órán belül ismét kapcsolunk téged, Beke Károlyt, a portfólió elemzőjét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Kicsit mással folytatjuk, az idegrendszeri betegségek gyógyítását segítő új kutatóközpont épül Budapesten. Rezsek Győző mondja el a részleteket.
Az idegrendszeri betegségek gyógyítása mellett a látás helyreállítást és optikai rendszerek fejlesztését is kutatják majd a Brain Vision Centerben. Az alapító ünnepségén az innovációs és technológiai miniszter azt mondta, hogy a tárca támogatásával létrejövő intézet hozzájárul a magyar kutatók itthon tartásához és hazajöveteléhez. Palkovics László szerint a kormány az elmúlt években sokat tett az innovatív kutatások támogatásáért.
2018 óta egy kezetes innovációval, kutatással kapcsolatos stratégiát alakítottunk ki, létrehoztuk ennek a különböző elemeit, létrehoztuk a jogszabályi környezetét, létrehoztuk az intézmény elemeit.
A miniszter szerint ennek része a felsőoktatási rendszer átalakítása is.
Folyik a felsőoktatási intézmények kutatási célú átalakítás, ugye a modellváltásnak az egyik következmény nyilván ez lesz, alakult a korábbi akadémiai kutatóintézet hálózat önállóvá vált, mindenképpen őt az autonomiája, a finanszírozása több mint megduplázódott.
Roska Botond professzor és Rózsa Balázs fogják vezetni a kutatóintézetet. Roska Botond a látás helyreállításán dolgozó Svájcban élő magyar kutató. Rózsa Balázs pedig orvos fizikus, a Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet egyik kutatócsoportjának vezetője, egyetemi docens, a Femtonic Kutató és Fejlesztő Kft. Alapító ügyvezetője.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Smart Tax megoldások. Egyszerű, automatizált válaszok adózási kérdésekre. A műsor támogatója a PwC Magyarország.
Folytatódik az üzleti reggeli, az Inforádió reggeli gazdasági magazinja a portfólió szakértőinek közreműködésével. Műsorunkban egyebek mellett szó lesz arról, hogy mire számíthatnak a munkaadók a versenyszféra hamarosan kezdődő bértárgyalásain. Természetesen foglalkozunk majd az árfolyamokkal, és újra kapcsoljuk szakértőnket is.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Néhány hét múlva a versenyszférában is elkezdődnek a bértárgyalások azt követően, hogy megszületett a megállapodás a minimálbér és a bérminimum 2022-es emeléséről. A Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetségének alelnöke az Inforádiónak azt mondta, a koronavírus válság sújtotta ágazatokban nem jöhet szóba a bérek emelése, sőt további állami támogatásra lehet szükség. Sipos Ildikó kérdezte Rolek Ferencet.
A garantált bérminimum meg a minimálbér az összességében azért elég sok embert érint. Körülbelül egy olyan 1 millió ember, 1 millió munkavállaló az, akinek ennek következtében mindenképpen fog emelkedni a bére. És hát nyilván ez egy kihatással van az ennél többet keresőkre is, hiszen nyomja fölfele a béreket. Tehát nyilván ott is azért egy jelentősebb, ha bár ettől azt gondolom, hogy azért elmaradó béremelkedésre lehet számítani. A másik az, hogy maga a munkaerőpiac is indukálja egyébként a béremelést, hiszen a munkaerőhiány az egyre jelentősebb. Tehát minden vállalkozás igyekszik megtartani minél jobb bérekkel az embereket. Ugyanakkor a másik oldalon pedig ott van, hogy azért a járvány helyzet az elég különbözőképpen hatott a cégekre, és habár a magyar gazdaság jelenleg jól teljesít, és a cégek többsége növekedést tapasztal, ezen minden iparágban van így, és nem minden vállalatnál van így. Tehát nagyon különböző helyzetben vannak a cégek, hogy milyen béremelést tudnak megengedni maguknak. És ezért nagyon nagy szórás várható ebben, azt gondolom, 2022-ben.
Ez mit jelent?
Azt jelenti, hogy ugye vannak olyan iparágok, amik szárnyolnak, hiszen a magyar gazdaság növekedése is közel 7%-os ebben az évben. Ezen belül is vannak még jobban teljesítő iparágok, de a másik oldalon például ott van mondjuk a külföldi turistákra alapozó iparág, akár a hotelek, olyan éttermek, akik velük kapcsolatban vannak, rendezvényszervezők, stb., akik meg a túlélésért küzdenek. Tehát szinte azt lehet mondani, hogy semmilyen béremelésre nem képesek, vagy a minimálisra, hiszen ott a tét az, hogy egyáltalán megmaradjon a vállalkozás. Két végleg között aztán nagyon nagy a szórás, vagy mondok önnek mást, ugye nagyon sok olyan cég van, aki mondjuk nagy multinacionális cégeknek beszállítója, és több éves szerződése van rögzített árakkal. Tehát ők sem tudják emelni igazából az árakat, ezért akár egy kétszámjegyű béremelés esetükben szinte elképzelhetetlen, hiszen nincsen miből.
Milyen következményei lehetnek ennek, hogyha ilyen egyenlőtlenségek lesznek a bérkifizetésekben, vagy a béremelésekben ágazatok szerint? Akkor tovább súlyosbodhat például a munkaerőhiány azokban az ágazatokban, amelyek már eleve megsínylették a Covidot?
Igen, ez biztos, hogy azok az ágazatok ilyen szempontból még nehezebb helyzetben kerülnek, tehát ugyanúgy, ahogy eddig is, valószínűleg bizonyos ágazatokat kiemelten kell kezelni, és külön támogatást kell nekik nyújtani, tehát számunkra nem elegendő az a 4%-os járulékcsökkentés, amivel a költségvetés támogatta a jelentős minimálbéremelést. Náluk azt gondolom, hogy az egyedi helyzetüket figyelembe véve mindenképpen ki kell majd emelni ágazatokat, ahol további támogatásra lesz szükség.
Rolek Ferencet a Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetségének alelnökét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Optimisták voltak a magyar vállalkozások októberben, de nagyon sok bizonytalansági faktort várnak a következő hónapokról, derült ki a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Gazdaság és Vállalkozáskutató Intézete felméréséből. A részletekről Sipos Ildikó kérdezte Nábelek Fruzsinát, az MKIK GVI ügyvezetőjét.
A GVI konjunktúra vizsgálata október 1-e és 31-e között zajlott. Ennek során 2200 vállalkozást kérdeztünk meg az üzleti helyzetükről, illetve a várakozásaikról. Azt látható az eredményekből, hogy a konjunktúra mutató értéke az jelentősen javult az elmúlt időszakban. Jelenleg 38 ponton áll, ez azt jelenti, hogy a koronavírus járvány kitörését követő visszaesés után visszaemelkedett a mutató a járvány előtti időszaknak az értékére. Azt is láthatjuk, hogy a vállalkozások helyzetértékelésének a szórását jelző bizonytalansági mutatónak is az értéke az csökken, ami azt jelenti, hogy a vállalkozásoknak a helyzetértékelés és egyöntetűbbé vált a korábbi időszakokhoz képest.
Mégis, hogyha a bizonytalansági mutatókat nézzük, akkor melyeket lehet kiemelni? Tehát mitől tartanak leginkább a vállalkozások? Milyen kockázati tényezőket látnak?
Ez a bizonytalansági mutató, ez azt mutatja meg nekünk, hogy a különböző vállalati szegmensekben milyen eltérések láthatóak a vállalkozásoknak a helyzetértékelésében, és azt láthatjuk, hogy bizonyos cégeknél, így például a nagy vállalatoknál, kereskedelmi cégeknél, exportáló vállalkozásoknál, illetve a mikrovállalkozásoknál jelentősen javul a cég üzleti helyzetének a megítélése, illetve az ezzel kapcsolatos várakozások, viszont vannak bizonyos szegmensek, ahol az üzleti helyzetnek a megítélése az kevésbé egyöntetű, illetve a javulás is kisebb, ilyenek például az építőipar, illetve az egyéb gazdasági szolgáltatások területén működő cégek, akik még továbbra is jobban ki vannak téve a válság hatásainak.
Vannak-e olyan jelenségek, amelytől különösen tartanak a cégek, tehát kockázati tényezők, akár ellátásbéli bizonytalanságok, áremelkedés, energiadrágulás, megjelenik-e ez a bizonytalansági tényezők között?
Ami nagyon egyértelműen megjelenik, az az, hogy ahogy javul az üzleti helyzet, a munkaerőkereslet is párhuzamosan növekszik, és azt látjuk, hogy amellett, hogy a konjunktúra mutató visszatért a járvány előtti időszak értékéhez, a munkaerőkereslet is visszatért a korábbi szintre, ez azt mutatja, hogy újra egy erősen munkaerőhiányos piaci környezet jelenik meg, illetve hát látjuk azt is, hogy a munkaerőhiány után az áremelkedések és az energia és nyersanyagár emelkedések jelentenek egy kihívást a hazai vállalkozások számára.
Nábelek Fruzsinát, az MKIK GVI ügyvezetőjét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Most nem kellett sokat várni, hogy ismét megszólaljon a rádióba Beke Károly, a portfólió elemzője. 10 perccel ezelőtt beszéltünk utoljára, viszont változtak a tőzsdei árfolyamok, gondolom én. Szervusz Kalcsi, jó napot kívánok! Mi történik és mi történt a bétem?
Szia, üdvözlöm ismét a kedves hallgatókat. Továbbra sem javult jelentősen a hangulat a budapesti értéktőzsdén. A BUX index jelenleg 0,8%-os mínuszban van, szűk fél órával nyitást követően, és a vezető papírok közül még mindig az OTP az, ami lefelé húzza elsősorban a piacot, 2,3%-os gyengülésben vannak a bank papírjai, de a Richter is 0,8%-ot rontott, így ezt nem tudja ellensúlyozni a Magyar Telekom 0,2%-os és a MOL 0,7%-os erősödése sem.
Amit még nem ejtettünk szóba 10-15 perccel ezelőtt, hogy mi várható a héten, illetve a mai nap folyamán, amire oda kell figyelni.
Igazán fontos makroadatok nincsenek a héten, illetve a jegybanki döntések sem. Magyar szempontból elsősorban a csütörtöki MNB egyhetes betéti tenderre várunk, ami meghatározhatja majd a forint sorsát, illetve a hangulatot. Ma előzetes beszerzési menedzser indexek jelennek meg Franciaországból, Németországból, illetve az Egyesült Államokból is, de egyébként a héten olyan nagyon különösebb piacbefolyásoló adatra nem számítunk.
Végén, de nem utolsó sorban, a forint árfolyama hogy áll jelenleg?
Most 370 forint 40 fillért kell adni egy euróért, ez minimális gyengülést jelent a forint szempontjából tegnap estéhez képest, de gyakorlatilag most már azt mondhatjuk, hogy tegnap délután óta folyamatosan 370 felett van az euró jegyzése. A dollár 329 forintban, az angol font pedig 440 forint 40 fillérbe kerül most.
Köszönöm szépen, Beke Károlyt, a portfólió elemzőjét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió interaktív üzleti pénzügyi magazinját hallották.
Smartex megoldások. Egyszerű, automatizált válaszok adózási kérdésekre. A műsort támogatta a PwC Magyarország.